Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a szinvapatak egy része Miskolcon. A katasztrófa védelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívül vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is, jelentette ki a védelemért és űrpolitikáért felelős uniós biztos. Eközben az ukrán drónok megállították az orosz szárazföldi előrenyomulást és súlyos zavarokat okoznak az orosz logisztikában, tette hozzá Andrius Kubilius. Rekordmennyiségű 19 millió hordonyi kőolajat szállítottak át egy nap alatt a Hormuzi szoroson, írt az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben szükségessé válna, készen állnak ismét beavatkozni. A belga hatóságok egy napra érvényes vízumot adtak egy 5 fős tálib küldöttségnek, amely az Európai Bizottsággal folytatandó megbeszélésekre érkezett Brüsszelbe. Ez a terv hetek óta vitákat váltott már ki. migránsok Afganisztánba történő visszaküldéséről szóló egyeztetésekről van szó. Végül az időjárásról, döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Emberek, nevek, arcok, mondatok, közös ég alatt. Akik nem túl fontosak, kedvesek, néhány múló kapcsolat, s több melyek. Persze nem túl fontosak. Hello, hello, és megyünk is tovább. Hello, hello, az ott a te utcán. Hello, hello, s egy másik az enyém. És nem vonulnak össze csak a
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját. Bevallom, erre a beszélgetésre készülve megnéztem az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját, ahol egy Szent Györgyi Albert idézetet találtam a címoldalon, amely így szól. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Idézet vége. Milyen a ma iskolája? Hogy zajlanak az érettségik?
Én azt gondolom, hogy a mai iskolája az egy nagyon pezsgő, nagyon színes, nagyon izgalmas hely, ahol a diákok tanulnak is, és életre szóló élményeket is szereznek. Különösen igaz ez az Árpád gimnáziumra, hogyha valaki itt átlépi a iskola kapuját napközben, akkor látja, hogy micsoda nagy élet zajlik mindig különböző frontokon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és nagyon izgalmas hely, amire bulejti az embert a szó jó értelmében véve, kollégákat, diákokat, szülőket egyaránt, és hál' Istennek nagy kedvel érkeznek ide. Az érettségire rátérve, alapvetően az érettségit azt eléggé precíz szabályok írják le, hogy hogyan kell elkészülnie, milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie, létezik vizsgaleírás, vizsgakövetelmények, úgyhogy igazából, ha valaki ezt jól és alaposan áttanulmányozza, akkor nagy meglepetés nem érheti, hiszen ezekből a vizsgakövetelményekből táplálkozik az érettségi, és ez idén is így történt. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ízlések és pofonok, hogy kinek milyen feladat vagy milyen téma, hogyan tetszik, hogyan nem tetszik, melyikre gondolja azt, hogy az jobban bele fér, melyik nem. Vizsgakövetelményben, ha szerepel, onnantól kezdve egy jól fölkészült vizsgázónak azokból a témákból készülnie kell. Nyilván én a magam házatáján a történelem érettségit követem legközvetlenebbül. Az idei érettségben semmilyen meglepetés nem volt. Például kifejezetten jópofának tartom, hogy József Nádortól volt egy reformkori szöveg, ahol ő a nacionalizmusról beszél. Na most, ha valaki statikusan tanulta meg, akkor József Nádor konzervatív mezőben helyezi el, és hát ez okozhatott fennakadást. Tehát miért ne beszélhetne konzervatív szemlélő a nacionalizmusról. És ezért igazán ez egy valóban kompetencia alapú szöveg volt, hiszen nem a háttértudás alapján kellett csak megválaszolni, hanem el kellett olvasni a szöveget és értelmezni, hogy miről is van benne szó. De ezektől eltekintve én azt gondolom, hogy a témák mind a klasszikus, megszokott érettségi témák közül kerültek ki. Az esszé témákról sokan elmondták, hogy azok különösen népszerűek voltak, ugye Első Károly, azt gondolom, hogy a hallgatóknak is beugrik róla, akár az aranyforint, akár a bánya bér, a visegrádi király találkozó, tehát sokan választották az Első Károlyt, Károly Róbertet, ha úgy tetszik. A másik pedig a Rákosi diktatúra, ami hát egy szomorú, de azt gondolom, hogy eléggé magától értetődő téma, ami előkerült, és hát a rövid esszék sem voltak vészesek. Ugye itt most a középszintről beszélek, hiszen azért ez érinti a diákoknak a 90%-át. Én magam is éppen most javítom a saját osztályomnak a dolgozatait, és hál' Istennek szépen jól sikerültek. Azt gondolom, hogy ez a mostani érettségi abszolút eddig megszokottak, és a sok éves átlag megfelelő meglepetés nem igazán érhette a diákokat, hogyha jól fölkészültek a vizsgára. Ilyenkor aztán az iskola egy picit szegényesebb, hiszen a végzősök már nem járnak be. Érdekes, hogy rögtön a ballagás érettségig után már szinte megilletődötten érkeznek, amikor konzultációk vannak a szóbeli érettségikre meg egyebek, mert tulajdonképpen ilyenkor ők már nem az iskola polgárai, ők csak ide érettségi vizsgát tenni jönnek be, úgyhogy tanévnek ez az utolsó szakasza mindig egy kicsit különleges, szoktam mondani a 11. év folyamosoknak, hogy most már ők a rangidős. Ők érzékelik a súlyát a vállukon ennek, meg hát osztálykirándulások zajlanak, ugye az érettségivel párhuzamosan. Hetedikeseink határtalanul kirándulásokra indultak, most is éppen egy osztály Erdélyben tartózkodik, úgyhogy egy izgalmas időszakát éljük az évnek ilyenkor, és akkor aztán majd még jönnek a további egyéb tantúrák, meg jutalomkirándulások, és hát aztán már az évvégi zárás következik. Úgyhogy az élet színes és pezseg egy iskolában, egy jó iskolában, meg aztán különösen mindig. Még csak egy olyan történetet hadd mondjak el, hogy egy könyvtáros kollega tavaly érkezett a iskolánkba, és akkor beszélgettünk, hogy miért jön iskolába, és mondta, hogy hát, hogy ahol eddig dolgozott, ott viszonylag lecsökkent az érdeklődés, és bár szakmailag nagyon komoly hely volt, de interakcióból meg életből kicsit kevés volt, és akkor mondtuk, ne aggódjon, itt lesz bőven. Aztán visszaigazott, hogy ez valóban így is van, úgyhogy minden ilyen irányú várakozás az maximálisan megvalósult, úgyhogy azt tudom mondani, hogy így néz ki jelenleg az Árpád gimnázium, és hát bízom benne, hogy minél több iskolának is az élete.
Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját. Látható, hogy diákok, tanárok kitüntetéseket, elismeréseket, okleveleket vehettek át, tehát ez a pezsgő életén úgy érzem igazgató úr, hogy rendkívül eredményes is. Még egy honlapot megnéztem természetesen, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének a honlapját, ahol nagyon izgalmas versenyekről olvashatunk, lezárult a kosári domokos történelem verseny, és még számos izgalmas dolgot olvashatunk. Hogy működik a Történelem Oktatók Szakmai Egyesülete, hogy jut ereljük az iskola, a tanítás, a szakmaiság mellett izgalmas programokat szervezni az egyesület keretében.
A kollégákat, és itt magamat is közéjük érthetem, alapvetően a szakmai lelkesedés hajtja ezzel kapcsolatban. Nyilván mindenki olyan feladatban vesz részt, amit szívesen csinál és fontosnak tart. Mondhatom, hogy tulajdonképpen az zászlóshajó projektünk valóban a kosári domokos történverseny, ami így az évek során talán az ország egyik, hanem a legjelentősebb történversenyévé nőtte ki magát. Most már jócskán több mint 2000 versenyző indult el rajta az ország legkülönfélébb szegleteiből, és hát nagyon komoly színvonal uralkodik. Jövőre jön a 10. évada már a versenynek, készülnek is rá a kollégák, és ugye 7-től 11. évfolyamig terjed a rajta résztvevő diákok száma. Vannak úgyhogy visszatérő döntős arcok is, akik előző évfolyamon is ott voltak. Nyilván ők a legkiválóbb versenyzők. Van egy tehetséggondozást elismerő állami pályázati program, az önvagy köbüki, és ebben a kosári domokos történverseny is a honorált elismert versenyek között szerepel, amire büszkék vagyunk, hiszen így a kollégák az itteni versenyeredményeiket is jóvá tudják írni ebben a pályázatban. Érdekes abból a szempontból a versenykoncepció, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködünk, ők is adnak dokumentumokat, amelyeket a verseny során föl kell dolgozni, és hát a Magyar Nemzeti Múzeumban zajlik a döntő, ahol konkrétan az egyik feladat a múzeum műtárgyai között való keresgélés és azoknak a megfejtése, felismerése, elemzése, és így tudják megoldani a diákok, de van sajtótájékoztató feladat, ahol a diákoknak, a zsűrinek, mint a sajtó tagjainak a kérdéseit kell állniuk, megfelelni rá fölkészült történelmi szereplőkként. Azt gondolom, hogy egy magas színvonalú esemény, amire nagyon büszkék vagyunk, tényleg egy országos ismertséget, meg hálózatot tart. A regionális fordulókhál vannak jó partnereink, Győrtől kezdve Szegeden át, Kecskemét, stb. Miskolc, ahol a regionális helyszínek vannak, ott bejáratott partner intézményekkel dolgozunk együtt. Egy viszonylag újabb dolog, de nagyon fontosnak tartjuk, és a szívünkhöz is közel áll a Trianon történelmi csapatverseny, amit hál' Istennek idén is meg tudtunk hirdetni. Tavaly volt először, és most idén június 4-én, most lehető 3-ára előre kell hozni, mert szerencsére annyi június 4-i kirándulás zajlik az országban, hogy ez megnehezíti, hogy a versenyen részt tudjanak venni, meg gondoltuk, hogy az évfordulóra ütemezzük a első fordulót. Ennek a gondolata onnan ered, hogy azt hiszem 2 évet nyílt meg a felújított, szerintem nagyon izgalmas és minden érzékre ható Trianon Múzeum várpalotán, ami egy picit talán abból a szempontból nehézséget teremt, hogy nem a fővárosban van, így nehezebben elérhető. De ahogy a múzeum igazgatója mondta, hogy ezt az emberek fejébe egy zarándoklatként kell elhelyezni, hogy oda elzarándokol. Nekem is elültette a bogarat a film, hogy valóban így van, igyekszem én is levinni minden végzős évfolyamot oda, és hát erre egy versenyt is szervezni, határon túli versenyzőkkel egyaránt, tehát tavaly Székelyföldről, Felvidékről, Kárpátalja kivételével azt hiszem minden határon túli területről érkeztek versenyzők. Ez egy elég nagy téma, mert hát a 18. századtól indítjuk, ahol a népesedési demográfiai előzményei elnyúlnak a trianoni békediktátumnak, és egészen 1990-ig bezárólag a határon túli magyarság sorsa is benne van. Tehát erre is készülünk, ez is egy fontos esemény. A Mohács 500 kapcsán ugye 500 éves évforduló van idén. Az Autentika Műhely kiváló együttműködő partnerünk, ők különböző kis animációs filmeket készítenek, most olyan nagyon jó kis sorozat. Érdemes a hallgatóknak, ha kedvük van, az ő oldalukra és a YouTube-on fölmenni, Autentika Műhely, és ők már szerveztek Nagy Lajos 700, mert Nagy Lajosnak 700 éves születési évfordulója volt idén, és most a Mohács 500, és ugye az a cél, hogy minél több iskola csatlakozzon hozzá és tartson egy Mohácsról szóló megemlékezést, ező törtem órát ugyanazon a napon, amit augusztus 29-én nem tud lenni, mert akkor még szünet van, de ha elkezdődik a tanév, ez is egy nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom, és hát számos egyéb területe van, szorosan együttműködünk a Nemzeti Örökség Intézettel, ugye a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program kapcsán. Ősszel készültek el a kisfilmjeink is ezzel kapcsolatban, amiket a Nőrinek az oldalán találnak meg a tisztelt hallgatók, és akkor ott egy kis képet nyerhetnek arról, hogy mi is ez a program. Az egésznek tulajdonképpen lényeg, hogy látogassák meg a diákok az emlékhelyeket, jussanak el oda, tapasztalják meg közvetlenül is azon a helyen a történelemnek a kisugárzását. Maximálisan csak támogatni tudom. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes az oktatást fejleszteni, tehát hogy gyakorlat, terepgyakorlat, helyszíni események, ami azt gondolom, hogy egy közös pont azoknak is, akik talán maga iránt, a tudomány iránt, elméletben kevésbé érdeklődnének, de az a gyakorlatias megközelítés, az a közösségi élmény, az a sava borsa, az hozzájárult. Ez is egy nagyon fontos eleme a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének működésének, és hát nyilvánvalóan próbálunk általában véve is lépést tartani a szakmai eseményekkel, beszámolni az egyes kezdeményezésekről, hirdetni, akár konferencia, akár bármi más továbbképzési lehetőség. Emellett talán ami a honlapunknak az egyik leglátogatottabb eleme az érettségivel kapcsolatos adattárunk, ami már egy eléggé bőséges, hogy a korábbi évek érettségi feladatlapjai is tematikusan földolgozva ott vannak, ami akár történelem tanár kollégáknak, de az érettségire önálló módon készülő diákoknak is hasznos, hiszen azt tudja, hogy középkori történet akar gyakorolni, akkor ott a középkori történetből kiválogatott feladatokat tudja mind letölteni. Szintén hasznos lehet diákoknak, tanárkollégáknak egyaránt, kidolgozott érettségi témaköreink is vannak fönt, amelyeket le lehet tölteni, és abból készülni az érettségire, és ami pedig tanárkollégáknak lehet, azt gondolom különösen hasznos, hogy szóbeli tétel minták is vannak fönt. Azért a mostani szabályok szerint egy bonyolult dolog összeállítani a szóbeli tételsort, meg kell felelni tematikus, meg kronológiai arányoknak, meg van pontosan az is mondva, hogy hogyan kell kinézni egy ilyen tételnek, és ehhez azt gondolom, az egy segítség történelem tanárkollégáknak is, hogyha mintákat le tudnak tölteni, azt a saját kedvük meg ízlésük szerint tudják adaptálni. Úgyhogy ezeket mind a honlapon meg lehet találni, és fontos feladatunk is ennek a frissen és aktuálisan kezelése.
Kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják dr. Nánai Mihály igazgatórat, ahogy beszél, mert bevallom, hogy szívesen lennék akár a tanítványa, ha tehetném, hiszen egyértelmű, hogy ő nem bent az osztályban, száraz anyagokon akarja megtanítani a történelmet, hanem, ahogy hallhatták is, tulajdonképpen életközelből ismerkednek meg a diákok történelmünk nagyjaival és történelmünk napjaival. Miért tartja ezt személy szerint ennyire fontosnak?
Két oldalról tudnám közelíteni, egyik a kellemeset a hasznossal, igazából röviden megfogalmazva. Én magam nagyon szeretem. Általában, ha egy osztályal az ember 2-3-4-5 évig együtt dolgozik, akkor azért összecsiszolódik. A diákok társaságában ilyen programokon részt venni, az számomra is egy szórakoztató. Tulajdonképpen szinte kikapcsolódás vagy szabadidő számba menő program. Most végzett az osztályom, akiket 6 éven keresztül tanítottam, meg saját osztályom is volt, és annak ellenére, hogy már elballagtak, éppen egy ilyen látogatást szervezünk, a Citadellát nézzük meg, mint újonnan megnyílt helyszínt. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogyha picit szakmaiban akarom megfogni, mindig kettő elvet szoktam itt megemlíteni. Az egyik az autentikus tudás, így hívják. Ha elképzeljük magunkat, ha egy osztályteremben előhozunk egy problémát, azon mindig rajta van az a, én zárójelnek szoktam mondani, hogy egy, hogy egy történelmi órán kerül elő, tehát hogy az onnantól ez egy mesterséges dolog, tehát nem az élet hozta, hanem a töri órán ezt a témát hozták elő. Mint hogy matek órán is egy egyenletet, ha meg kell oldani, az lehet érdekes, meg fejleszti a gondolkodást, de akkor is nem a villamoson állt elém egy egyenlet, hanem a matek órán az a probléma merül föl. Ezzel szemben, ha egy konkrét helyszínen vagyunk ott, akkor ott a három dimenzióban 2026-ban belebotlunk abba a valamibe. Tehát nem egy elméleti, nem egy tantermi konstrukció dolog, hanem valós létező három dimenzióban előttünk álló, megfogható, kézzelfogható, konkrétan azon a helyen, ha történt valami, akkor sokkal jobban lehet hozzá kapcsolni. Tehát ez rögtön az autentikusság hajánál fogva előrángatott probléma helyett egy valós, tényleg kézzelfogható húsvér kérdéssé válik, ez egyik. És a másik pedig nagyon alkalmasak ezek a látogatások tantermen kívül programok a jelenség alapú megközelítésre. Most egy földrajzi példát tudok mondani, csak földrajz fakultáción került elő, hogyha ránézünk a visegrádi Herkules kútra, akkor annak ugye van vonatkozása Mátyás királyhoz történelmileg, van vonatkozása a reneszánszhoz művészet történetileg, van vonatkozása földrajzhoz is, hiszen Gerecsei vörösmárványból van. És akkor egy jelenséget látunk, de rögtön amivel egyébként néha a tantermi disziplináris oktatásban küszködünk, hogy egymástól különálló oszlopokat építenek az egyes tantárgyak a maguk viszonyrendszere szerint, de nem mindig kapcsolódik ez össze a diákok fejébe. Amikor egy jelenséget nézünk meg, és annak a különböző aspektusait, akár különböző tantárgyak felé, akkor az sok esetben stabilabb tudáselemet tud létrehozni. Persze nyilván ez nehéz lenne ilyen szinten, ahogy szokták mondani Németh László óta legalább ezt probléma, aki saját maga egymagában tudta a legtökéletesebben ezt megcsinálni. de nagyon nehéz egy ilyen szintű együttműködés, de hát ez valami fajta, mondhatjuk, projekt jellegű oktatásnak is. Bár én azt gondolom, hogy akkor működik jól, ha mindkettő lába megvan, tehát ahhoz, hogy alapos és elmélyültebb ismereteket tudjunk adni, az kell a disziplináris oktatás. Ugyanakkor kellenek mellé legalább annyira ezek az élmény és jelenség alapú megközelítések is, tehát ennek azt gondolom az ideális egyensúlya a jó, és a diákok is általában ezt nagyon szeretik, kedvelik, hiszen amellett, hogy szakmai kérdéseket vitatunk meg szakmailag bővül a tudásuk, amellett ez egy közösségi élmény is számukra, tehát nem csak arról szól, hogy most gondolkodunk, meg nézzük, hanem ott ők egymással is jól el vannak. Ha az ember gyakorta osztálykirándulásokon ilyen térképes városbejáró feladatot adok föl. És ugyanezt meg lehetne csinálni, hogy együtt megyünk a 30 diákkal, és megállunk minden szobornál, vagy emléktáblánál, és én elmondom, hogy ez miért fontos. Biztos többeknek az is megmarad, de ha ezt megkap egy térképen bepöttyözve, és magának kell megkeresni, közben elnyolnak egy fagyit, mesélnek jó vicceket, nevetgélnek, fotózkodnak, akkor olyan élmények is kötődnek hozzá, amik nem feltétlenül csak tanórai, és azt gondolom lehet, hogy kevesebb információ megy át, de az élmények okán talán jobban meg tud szilárdulni. Úgyhogy emiatt ebben nagyon hiszek, és igazgatóként is igyekszem megteremteni a lehetőségeket, hogy ezek a programok megvalósuljanak.
Visszatérve a kosári domokos verseny döntőjére, amelyet említette igazgató, hogy a Nemzeti Múzeumban tartottak, azt gondolom, hogy erre a versenyt létrehozónak, a kérdéseket összeállítónak nagyon alaposan fel kell készülnie. Adjunk néhány tanácsot, aminket hallgató pedagógusoknak, szülőknek. Hogy lehet azt elérni, akár egy múzeum látogatás alkalmával, hogy tinédzser gyerekek, középiskolás korúak érdeklődéssel elmélyülten nézelődjenek?
Én azt gondolom, hogy a kosári verseny abból a szempontból kicsit kivételt jelent, hogy oda egy nagyon válogatott, nagyon-nagyon motivált csoport érkezik, ugye az országnak a legkiválóbb történelmet kedvelő diákjai, akik meg is szeretnék nyerni ezt a versenyt, ők aztán nyakig, fülig benne vannak ebben, úgyhogy ott nincsen nehéz dolgunk. Persze nyilván szakmai nagyon jól ki kell találni a feladatokat, ebben a Nemzeti Múzeumnak a múzeumpedagógusai kiváló segítséget nyújtanak, hiszen ezt ők menedzselik, mi ugye a többi feladatot, de hát hál' Istennek az egyesületben kiváló, nagyon jó fölkészült történelemtanár kollégákkal dolgozom együtt. Átlagos esetben azt gondolom, hogy kulcs a motiváció. Főleg egy külső helyszínen, tehát amikor tantermi keretek között vagyunk, ott a fegyelmezés klasszikus módszerek jobban működnek, nyilvánvalóan számonkérés egyebek is ott vannak, és ez is fontos. De amikor egy külső helyszínen vagyunk, amikor a csoport csak úgy mozog magába, akkor azt gondolom, hogy valamilyen módon meg kell teremteni a motivációt, és én hiszek abba, hogy persze nyilván diákcsoportja válogatja, de hogy egyfajta módon a diákokkal azt érzékelted, hogy itt most mi egyáltalán egy osztálykiránduláson is. Van, amikor a kollégáknak épp azért kicsit diszkomfortos a helyzet, mert hogy ott valamilyen szinten munkatársak vagyunk. Tehát nem ülnek a diákok padban, a tanár pedig egy tanári asztaltól vezeti az órát, hanem ott egymás mellett haladunk, és sokkal másabb a helyzet. Tehát egy picit felelősséget is lehet rájuk rakni. Én általában mindig vázolni szoktam nekik, hogy egy ilyenfajta feladat az számukra azért lehet, hogy kedvezőbb, mint hogyha itt most egy klasszikus tárlatvezetést hallgatnánk végig. Ha valamelyik tárgy őket itt jobban érdekli, jobban elmélyednek egyfelől, másfelől nyilván az ember próbál valamilyen pozitív célt is kitűzni, tehát van egy olyan bukéja, hogy nem felelet, vagy nem egy dolgozat, amire sokat kell tanulni, hanem egy ilyen gyakorlatias dolog. Ehhez azért oda kell figyelni, hova viszi el őket az ember, tehát azért nagyjából ismerni kell, hogy annak a diákcsoportnak, akit ő tanít, milyen olyan látványosság, érdekesség van, ami tényleg érdekes lehet, és akár előzetesen fölhívni rá a figyelmüket, és arra rá kell szánni az időt, hogy elmondani, hogy miért egy különleges hely, miért nagyon jó dolog, hogy ott tudunk lenni. Sose felejtem el, pont a most érettségizett osztályom a Komáromba, 35 fokban gyalogoltunk át az Erzsébet hídon, és én magam is úgy éreztem, hogy lehet, hogyha tizedikes lennék, most éppen nem Komárom belvárosának a felfedezésére várnék, de mondom, hogy gyerekek, hát most vagyunk itt Komáromban, Jókai Mór itt született, hát hiába van meleg, Jókait földeríteni, gyerekeket, ez a legjobb, ami történhet velünk. Közben egy fagyit is elnyalhattok, egyszer vagyunk itt, és akkor általában a többségnek valamilyen módon lehet a lelkére hatni, nyilván segíti az is, hogyha már ez egy begyakorlottabb dolog, ha már van benne rutinjuk. Ha elsőre akar az ember egy feladatot megvalósítani, akkor valószínűleg nehezebben fog menni, vagy nem tökéletesen. De harmadjára, negyedjére, amikor már hozzászoktak, és se tudják, megalakulnak a csoportok, és csinálják, el kell magyarázni, hogy ez miért egy fontos dolog, és alapvetően miért jó az, hogy Jókai Mór vagy Klapka György nyomába szegődünk Komáromban. Szóval a motiváció az nagyon fontos, és ezt pedig elő lehet készíteni jól, ha beletesszük a energiát, meg nyilván nagyon jól végig kell gondolni. Az is a kulcsa, hogy nem lehet irreálisat sem elvárni. Tehát, hogy a 3 múzeum per nap az a legjobb diákoknak is megfekszi a gyomrát. Egy múzeum után kell egy séta, vagy kell egy kenuzás. És tényleg utóbb, amíg a Győrbe szerveztem, akkor középső nap az Kenut úra volt.
Milyenek a visszajelzések a már végzett diákoktól?
Azt mondhatom, hogy szerencsére nagyon jók és pozitívak. Jó néhány öreg diákommal tartom a kapcsolatot. Nyaranta mindig van egy ilyen izgalmas kárpát-balkáni vidékekre irányuló túránk. Most éppen Moldovába, meg Moldvába ottani kolostorokat, egyebeket fogunk megnézni. És hát elmúlt jó pár évnyi öreg diákból jön össze mindig egy-egy társaság, ami az évnek mindig az egyik fénypontja, de hát különleges mindig a ballagásunk is, amikor a rendszeresen több generációnyi öreg diák jön vissza, és az ember, ahogy jön ki a ünnepség után, hát jószerűen nem is tudja, hogy melyik csoporthoz álljon oda pár szóra beszélgetni, vagy utána beülnek a közeli vendéglátó helyre, és akkor ott az ember egyik asztaltól a másikra tud átülni az öreg diákok között, szóval, hogy ez egy nagyon szép, meg nagyon jó dolog, és általában nagyon hálásak. Nyilván ezt számszerűsíteni, meg egyéb módon nehéz vizsgálni, meg talán nem is volna ildomos ilyen előégetettségi kérdőíveket, meg egyebeket, de alapvetően azt tudom mondani, hogy öreg diákjaink az Árpád gimnáziumra hálásan gondolnak vissza, és szeretettel gondolnak vissza, szívesen járnak ide-vissza. Nyilván 4-6 évnyi iskolában mindig vannak azért nehezebb élmények is, de hát az is a feladata az iskolának, hogy rezilienciát fejleszten, ha szabad így fogalmaznom, a nehezebb élmények kapcsán. De szerencsére pozitívak a visszajelzések, de régi osztályokkal is nagyon jó újra találkozni. Ez talán a tanári munkának az egyik legszebb pillanata, mert hogy az ember dolgozik velük, és hát aztán elbúcsúzik. Persze jó esetben az a 4-6 év is egy nagyon izgalmas és szép élményeket adó. Én most abszolút például ezt érzem a saját osztályommal kapcsolatban. Aztán jó érzés utána mégiscsak látni, hogy miből lett a cserebogár, szépen haladnak az életükben, amikor már családot alapítanak, stb. Vagy komoly eredményeket érnek el, ezek mind nagyon szép dolgok. Igazgatóként egy picit más a helyzet, kicsit ritkulnak a kapcsolatok a diákokkal, a kollégákkal erősödnek, mert hiszen az ember kollégákon keresztül tudja az iskolát vezetni, menedzselni igazából a munkájukat. Sokszor azt érzem, hogy itt igazából a menedzselés a feladat, de hál' Istennek azért így is tud az ember tanítani, és hát így nyilván a visszajelzések is picit közvetlenebbül érkeznek, de hogyha az intézménynek például nagyon büszkék vagyunk rá, amióta az OKTV eredményeinket nyomon követjük, tényszerűen, azóta a legtöbb top 10-es helyezést ért el az iskola, 7 tárgyból is az első 10-ben voltak a gyerekeink, és nagyon komoly tárgyakból, matematikából, nyelvekből több helyen, ami nagyon örvendetes. Bár őszintén szóval ezek sokszor kiváló egyéni teljesítmények, kiváló diákok, jól felkészült tanárok, és sokszor azért a közösségi eseményekken is szeretem lemérni azt, hogy az iskola jól működik-e, hogy mennyire lelkesek, és hál' Istennek az év során azért sok szép ilyen közösségi élményben is volt részünk, jegesestől kezdve a műjégpályán, bál, szallagavató, nagyon sok szép és érdekes dolog, és reméljük, hogy ez még akár a jövőben bővülhet is. Fontos, hogy ez a közösségi és a nevelő funkciója is jól működjön az iskolának.
Engedje meg, hogy megkérdezzem így beszélgetésünk végén. Miért lett tanár? Mi vezette a történelem oktatáshoz? Történelmi személy vagy egy tanár személyes hatásának következtében választotta a tanári pályát?
Azt tudom, hogy gyerekkoromban is már a történelem nagyon érdekelt. Mi 7. kezdtünk történelmet tanulni. Előtte nyáron már elolvastam a tankönyvet. Történelmi könyvek, történelmi társasjátékok, egyebek megalapozták ezt az érdeklődést. A másik tárgyamat is azért fontosnak tartom, meg földrajzot, mert egy hasonlóan fontos és nagyon izgalmas tárgy, és pont az ilyen kirándulások esetében ez a kettő nagyon jól össze tud passzolni. Tehát ezek így együtt alakultak. Már gimiben is azt éreztem, emlékszem, például egyszer oda mentem a töri tanáromhoz, hogy az új perzsa birodalomról miért nem tanulunk, nagyon érdekes lenne. Mondta, hát ez nem középiskolai tananyag, meg nem lehet mindenről tanulni. És hát sok esetben éreztem azt, hogy az, amit ott az órán tanultunk, az kevés, engem annál jobban érdekelne. Úgyhogy van, akinek nehéz a választás iskola végén, hogy milyen irányba tanuljon tovább, hát nekem abból a szempontból könnyű volt, azt is éreztem, hogy földrajzból is a Kamcsatka félszigetről például szívesen hallgattam volna még több órát, ezért a földrajz történelem szakot kell válasszam. Jó pár évig az egyetemi millió, ahogy az embert magával ragadta, azt gondoltam, hogy én inkább kutató leszek. Volt, hogy még ókortörténész akartam lenni a Krisztus előtti első századi közjogi kérdésekkel, de aztán a 20. század és azon belül is a magyar Habsburg család története ragadott mégis magával, aminek nagyon örülök azóta is, mert hát nagyon sok érdekes téma jött ennek kapcsán szembe velem. Aztán elkezdtem a terrorházába dolgozni tárlatvezetőként, ahol kicsit megízleltem már, hogy milyen a tudás átadásnak a folyamata, és hál' Istennek jók voltak a visszajelzések, és aztán jött a tanítási gyakorlatom, ami akkor még sokkal rövidebb volt, mint manapság, igazából csak néhány hét mind a kettő tárgyból, de hát az olyan jó élmény volt számomra, ez a flow élménye, hogy az ember tanít, és hogyha arra rezonálnak a diákok, hogy akkor egy pillanat alatt eldőlt, hogy mégse a kutatói, hanem inkább a tanári irányba mennék tovább. Hál' Istennek két kiváló iskolába, egyik az Árpád, a másik akkor még Szent Behedek, most már Szent II. János Pál névre hallgató iskola. Kezdtem el tanítani, és mindenütt nagyon jó élmények értek, úgyhogy hál' Istennek azóta se csökkent a hivatás iránti lelkesedésem, amiért hát nagyon hálás vagyok jó Istennek, meg a gondviselésnek. látták, hogy ebbe az irányba terelt, és mellette a szakma irányába is mindig akár az egyesület keretében vannak lehetőségek, amik úgy szellemileg, szakmailag jelentenek kihívásokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így alakult az élet, és remélem még lesz sok hasonló érdekességre lehetőségem.
Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Jó reggelt, Balog Ádám bársony, süveges. Jó reggelt, hibor állott táncban, az ügyes. Sárga karmazsin, díszes baldahin, gyöngyös kalár is, galambon fiskál is, bársony tapota, tedd ide-oda. Ez a legény, te vagy a vitéz legény pajtás tyukodó, Bercsényi bezerédi botján tököli. László Hunyadi, galambom apafi, Ben József, Damjanics, Koppány és Dugonics, bársony tapota, tedd ide-oda. Ez ám legény. Így tedd rá, úgy tedd rá, mindig csak tedd rá, szól a csinkolya is, dat-dat-dinom-dánom. Itt tedd rá, tedd rá, mindig csak tedd rá, szól a csinkolya is, dudat-dudat-dinom-dánom. Hey! Keszke-keszkenő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmán szárán. Keszke-keszkenő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmán szárán. Hey! Jó reggelt, Korvin Mátyás, szava hihető. Jó reggelt, Szép Zsuzsánna, pompás az idő. Mazakam, mazakam, summa, kicsima, inka saba, pesaba. He jó kahi, jó estét, Rúzsa Sándor, itt az alkalom. Zöld marci patkó bandi, váltott lovakon. Pálkozd és sukorhó, cifra mogyorhó, száz arancsikó, tarallarararám, tarallarararám.
Vizsgáljuk furcsán két kezünk, ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj, de még nem tudjuk, még nem értjük hová. Ezer éven át megtanultuk. ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj. De még nem tudjuk, még nem értjük hová.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, s immár lassan befejezzük a Szent Miséről való gondolatainkat. Az elmúlt alkalommal a könyörgésről, az áldozás utáni könyörgésről próbáltunk elmélkedni, most pedig a Szent Mise lezárásáról, az áldás és az elbocsájtás egységéről próbálunk gondolkodni. Tarjányi professzor úr a Mise Kalausz című könyvében ebben a részben arról gondolkodik, hogy érdemes bibliai tanúságokat alaposabban megfontolni, hogy megértsük az áldásnak a gondolat gazdagságát. Nyilvánvaló, hogy Krisztus utolsó földi mozdulatának szerephez kell jutni a Szent Misén is, hangsúlyozza a professzor úr. Márpedig az ő mennybe menetele előtt, miután elmondta, hogy mi lesz az apostolok feladata, tehát az egyház missziója a történelemben, ezt tette. Kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 51. verse. Ezzel Jézus beteljesített minden tartalmat, mely addig az áldás bibliai értelméhez tartozott. Az áldás eredendően nem más, mint jó kívánalom, jó szó, mely először Isten teremtő, létbehívó, létet ajándékozó szavában hangzik el. Legyen világosság, olvassuk a Teremtés könyvében. Jézusban pedig megjelenik az újjáteremtő szó, láss, mondja a vaknak. Lukács evangéliuma 18. fejezet 42. vers. Továbbá, bűneid bocsánatot nyertek, szól a bénához, Máté evangéliuma 8. fejezetének 2. verse, és lehetne még tovább sorolni a szentírási helyeket ezzel kapcsolatban, azt hangsúlyozva, hogy amit Jézus kimond, az megvalósul. Tehát lát a vak, a béna bocsánatot nyer. A Jézustól örökölt egyházi áldás feltárja Isten bűkezőségének csodáit, s könyörgő formában ugyan, de előre vallja az Úr nagy lelkűségét, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr. Az áldás tehát egyszerre magának az adománynak a felemlegetése, egyszerre az ajándékozás folyamata. Tudnélik, Isten védelmének, oltalmának az állítása, s egyszerre mindnek a szilárd hitnek a szóbeli kifejezése is. Az Ószövetségi Szentírásban először azt látjuk, hogy az áldás joga az atyájé. A pátriárkák életük végén az élet bőségét hívják le gyermekeikre, azt kívánják nekik, hogy Isten kezében legyen a jövőjük. Később a kialakult ószövetségi kultikus körben, kultikus rendszerben a papok adhattak áldást, akik ezekkel a szent szertartásokkal, imákkal, Istennel való szövetséghez való hűségben továbbították az erőt az áldásban. Az új szövetség időszakában Jézus születésével bekövetkezik az Ábrahámnak adott isteni ígéret beteljesedése, amit a Teremtés könyvének 12. fejezetének 3. versében olvashatunk, ivadékodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Jézus életművére, mint egy utólag rátekintve, Szent Pál pedig hangsúlyozza, ő benne Isten minden lelki áldással megáldott minket. Efezusi levél, 1. fejezet, 3. vers, s más helyen, Isten valamennyi ígérete igenné lett benne. 2. Korintusi levél, 1. fejezet, 20. verse. Ezt a Jézust hirdeti és követi az egyház, mely közösség a legnagyobb isteni ajándékot, a szent lelket birtokolja, ahogy erről a 2. Korintusi levél 1. fejezet 22. verse is beszél. Azt a lelket, aki az egység, az egyétevésnek a személye. Ő benne egy az atya és a fiú, és ő egyesíti Jézus személyében az isteni és az emberi természetet, ő teszi egyé Krisztust és az egyházat, a főt és a testet. Úgy is mondhatjuk, hogy a szent lelket azért kaptuk ajándékba, hogy ő legyen Isten áldása rajtunk. Ő segít minket harcolni. Ő ismételteti meg velünk az egyház tagjaival Jézus tetteit, szavait és imáit, apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 30. vers, és még több helyen. Ami nekünk most a legfontosabb vonatkozása, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, a lélek állandósítja a kenyértörésben Krisztus hálaadását. Apostolok cselekedetei második fejezetének 42. verse. Összefoglalóan ezt a részt így ír erről Tarjányi professzor úr: amikor tehát az egyház áldást mond, akkor a szent lelket kéri, hogy tegyen egyé minket Jézus Krisztussal, tegyen egyé minket a szeretetben a krisztusi közösséggel. Második Korintusi levél 6. fejezet 6. verse, vagy az Efezusi levél 4. fejezetének 4. verse. Így tudjuk rábízni életünket, azaz jövőnket Isten oltalmára. Így kérjük kegyelmi segítségét ahhoz, hogy a világban minden döntésünket a Jézushoz való hűség, tehát a vele fönntartott szövetség irányítsa. Így tudunk magunk is áldássá válni a körülöttünk élők számára. Így lesz keresztény életünk alapja, jövőnk lényege, az Istentől kapott ajándékról szóló beszédünk és tetteink megnyilatkozó tanúságtételünk. Kedves rádióhallgatók, már ez is, ez a rész is oly gazdagon beszél az áldásnak a fontosságáról. A professzor úr azonban a könyvében még hosszabb részben elmélkedik, egy külön fejezetben az áldás és az elbocsájtásról. Érdemes ebbe is beletekinteni. Újra fölemlíti a professzor úr, hogy a mennybe menetelekkor eltávozó Krisztus utolsó mozzanata az áldás volt apostolai felé. Érthető módon az eukarisztikus ünneplés befejező egységeként ezt jeleníti meg a pap. Szent háromságos formulában. Így ír erről a professzor úr, a szent háromságos formula összegzi az egész üdv történetet. Azt, hogy mit tett értünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek elküldésével. S ez a szemtanúk, az apostolok hitében megragadható. Ezért az egyház az első 1000 évben, és ez nagyon érdekes mozzanat, érdemes hangsúlyozni, csak a püspökök adhattak áldást, mint apostol utódok. A papok, a Benedicamus Domino, áldjuk az Urat felkiáltással fejezték be a szertartást. Még ma is van különbség a püspök és a pap szentmisét lezáró áldásában. Gazdagabb a bevezetése. Legyen áldott az Úr neve, hívek válasza most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében, hívek válasza, aki az eget és a földet alkotta. Minden esetre a mai liturgia már nagyobb ünnepeken, sőt, különböző kiemelt egyházi időszakokban gazdagabb és hosszabb tartalmú áldásformulát is alkalmaz. Például az új misekönyv a nagybőjt egész időszakára, minden napra külön áldást ad, egy hosszabb formulát. De a szentmisében találhatók hosszabb, ünnepélyesebb áldásformulák a pap számára elérhető módon a szentmise lezárása után. Kedves rádióhallgatók, innen folytatnánk a következő alkalommal, és lassan tényleg befejezzük a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról